Egy olyan könyvről lesz ma szó, amely még megjelenés előtt áll, de hamarosan kézbe veheti az olvasó, a Kalligram kiadó gondozásában jelenik meg Seyfert Natália az Altató szerekről című regénye, alcíme Ágyregény. És arra kérlek, Natália, hogy határozd meg ezt a műfajt, ez hogy ágyregény, vagy mi is ez az alcím?
Az alcím az a kiadó kérésére született, mivel hogy ugyan nem ez a helyes írása annak, hogy altatószer, de hogy ne okozzon félreértést, hogy itt nem egy orvosi könyvről van szó, ezért javasolta nekem Mészáros Sándor, a Kalligram igazgatója, hogy adjunk neki egy alcímet, amiről egészen biztosan be tudják azonosítani az olvasók. És akkor hát töprengtem rajta pár napig, hogy mi is lehetne. Nem írhatjuk oda azt, hogy regény, az olyan szerencsétlenül néz ki. És akkor ez ugrott be nekem, hogy legyen ágyregény, mert ez ilyen sokféle asszociációt indít el szerintem az emberben. Egyrészt ugye az ágy, mint az alvás, illetve a nem alvás helyszíne, meg utal erre a testiségre is, amiről sok szó esik a könyvben, meg nekem rémel a lányregényre, ami persze nem lányregényről beszélünk, de mégiscsak két nőnek a regényéről, és ez így nekem ilyen jó kis komplex dolognak tűnt egy szavas alcímnek, úgyhogy ezért ez lett az alcíme.
Én ezt az ágyregényt még fogom piszkálni a következőkben, de hogy itt most egy nőkönyvről, vagy lánykönyvről, vagy lányregényről van szó, az egy nagyon fontos tényező, és erre a borító is felhívja a figyelmet. Kiszikkadt földön fekszik egy nő, akinek nem látjuk az arcát. Nehéz eldönteni, hogy akkor ő most alszik, ébren van, él, nem él. Hogy vannak a te hőseid ebben a kiszikkadt környezetben, és mit jelent ez a kiszikkadtság?
Valójában itt a kiszikkadtság utal arra is, hogy mind a ketten magányosak a saját életükben.
Mutassuk be őket, hogy... jó? Hogy egy kicsit keltsük fel az olvasó érdeklődését.
Tehát itt két nő szólal meg. Zelma az egyikük, ő a fiatalabb, ő kezdi a beszélgetést, vagy hát ilyen belső monológot, vagy ilyesmit. A regény végére olyan majdnem 30 éves lesz, a másikuk pedig Zsuzsa, ő pedig közel lesz az 50-hez a jelen pillanatban, amikor véget ér az ő elbeszélésük. És ugyan semmi közük nincsen egymáshoz, azon kívül, hogy egybáron hasonló alvás problémáik vannak, mégis nagyon hasonló problémáik is lesznek az alvással kapcsolatban például.
Ez az alvás probléma azért... Igen, egy ténye ennek a cselekménysornak, de hát ugye ennél több is szimbolikus, metaforikus jelentése van.
Igen, mivel hogy az alvás tulajdonképpen, szerintem egy kicsit keveset is beszélünk arról, hogy mennyire keveset alszunk néha, vagy hát hogy ez egy ilyen általános problémának tűnik nekem, hogy mindenkinek vannak kisebb-nagyobb alvászavarai, és mégis ez ilyen kicsit tabu téma, hogy nem, még azt úgy elmondjuk, hogy rosszul aludtam, meg ilyesmi, de egy kicsit kapcsolódik hozzá valami ilyen szégyenérzet, mert az van a fejünkben, hogy aki jól alszik, annak tiszta a lelkiismerete, stb. Tehát, hogyha valaki nem alszik jól, azzal valami nem stimmel. Ez az általános gondolkodás. Én így a beszélgetéseim alapján erre jutottam, hogy arról valahogy kicsit így nem illik beszélni, hogyha valakinek komoly alvás problémái vannak, és itt mind a két szereplőnek viszonylag komoly alvás problémái vannak.
Ezzel szemben a tény az, hogy aki nem alszik jól, az, és most kérem Seyfert Natáliát, hogy folytassa, azzal mi történik?
Annak nagyon sok oka lehet általában. Tehát biztos, hogy nem az, hogy tudom én, valami lelkiismereti problémái van, illetve hát áttételesen az is lehet. Tehát sok minden lehet, de semmiképpen nem olyan dolgok, amik miatt szégyenkezni kéne.
Megpróbálom én csoportosítani, jó? És akkor arra kérlek, hogy reflektálj erre. Tehát, hogy az alvás az tulajdonképpen az ébrenléttel töltött időnk rendezése, arra való reflexió, újraélés, és minél intenzívebben éli valaki újra, és reflektál rá, és él együtt a saját jelenével, annál intenzívebb az álma vagy az álmatlansága. Tehát, hogy a jelenben élni, azt valahol le lehet mérni, vagy a múltban akár azon, hogy hogyan alszunk. Számomra ez volt az egyik rétege ennek az alvás jelképnek, vagy alvás történetfüzérnek. A másik pedig, hát, hogy van egy ilyen elvárás, meg egy étosz a korunknak, hogy aki sokat dolgozik, az fennmarad este, így sokat aludni nem jó, mert az lusta ember alszik sokat, teljesíteni, a teljesítőképes ember az bizony megelégszik 5-6 órával, és hogy hát erős embernek lenni az annyit jelent, hogy keveset aludni, és nem panaszkodni ezzel kapcsolatban. De hát itt az erős ember, vagy erős nő, vagy gyenge nő kiléte is kérdéses. Jól csoportosítom ezeket a problémát?
Így van, így van. Így van, és azt hiszem, hogy az utóbbival függ össze az is, hogy előfordul egy ilyen félelem azzal kapcsolatban, hogy elengedjük a kontrollt. Tehát ugye, amikor alszunk, akkor minden, akkor semmi fölött nincsen, tehát a fizikai létünk fölött nincsen semmi kontrollunk. És azt hiszem, hogy ezzel függ össze, ezzel, amit utóbb említettél, tehát ez a teljesítménnyel, hogy állandóan meg kell felelni a környezetünknek, be kell tölteni a hivatásunkat az életünkben, és akkor abban a pillanatban, ahogy ugye becsukjuk a szemünket, és átadjuk magunkat a pihenésnek, abban a pillanatban ezt mind elengedjük, és nem tudjuk, hogy mire ébredünk.
Ha jól értem ezt a programot, amit ez a regény meghirdet, és most arra kérlek, hogy cáfold is, nyilván ez most egy ilyen elszaladt mondat volt a részemről, de hogy itt egy ilyen alvás felszabadítási program lenne, hogy lehet-e kezelni az alvás problémáinkat, vannak-e altatószerek?
Hát azt gondolom, hogy én erről nem tudok semmit. Tehát én itt csak vizsgálom ezeket a jelenségeket, hogy mi mindentől lehet nem aludni, meg mi mindenbe lehet belecsúszni akkor, amikor az ember megpróbál mindenféle szerekhez tényleg a szó legtágabb értelmében nyúlni azért, hogy pihenni tudjon, aludni tudjon.
Megyünk ezeket sorra. Mondjunk példákat az olvasó hallgatónak, hát ha kedvet kap az olvasáshoz.
Mi minden? Hogy mi minden lehet az, amihez... Hát nyilván felmerülnek a klasszikus altatószerek, tehát gyógyszerek, aztán kábítószerek, aztán az egyik szereplőnél az Elma nevű szereplőnél egészen komolyan szexuális függőségek is jöhetnek ebből az álmatlanságból, az álomhajhás, vagy az alvás pihenés hajhászásából, mert hogy ő nála úgy alakul, hogy ő úgy képzeli, vagy valamiért úgy tapasztalja, hogy őt ez segíti ahhoz hozzá, hogy aludni tudjon. Tehát nagyon sok minden lehet, amit bevet az ember, hogy aludni tudjon. És ezért, hogy mi a megoldás, vagy hogy van-e megoldás, azt nem gondolom, hogy ennek a könyvnek feladata lenne megmondani, vagy megmutatni.
Az viszont...
Hát én se tudom.
Tény, hogy ahogy van egy éber közösség, egy éber közösségben élünk, az ébrenlét közösségében, úgy közösségileg meghatározott az is, hogy hogyan alvó emberekkel vesszük körül egymást, hogy viszonyulunk egymás problémáihoz, hogy mennyire rendezi át az életünket az, ha velünk élő nem tud aludni, vagy nyugtalanul alszik, vagy nem találja a helyét ágyban vagy ágyon kívül. Ez hogy hat a te szereplőidre? Ez a viszonyrendszer hogy alakul?
A munkájukban, inkább az egyiküknél jelentkezik az, hogy a munkában ez feltűnik, hogy ő nem jól alszik. Bár inkább a barátoknak, bár nem sok barátjuk van, azt is hozzá kell tennem, ezért a magány ez szerintem az egyik legélesebb tulajdonságuk mindkettőjüknek, mindkét beszélőnek, hogy egyedül vannak az életükben. Tehát azt hiszem, hogy egy ilyen elszigetelődés az mindenképpen megjelenik. Ugye az, hogy az ő környezetükre hogy hat, azt csak részletekben látjuk, mert itt ők egyes szám első szemében saját élményeikről mesélnek.
Annak a...
Rájuk nyilván rosszul hat, de nem is feltétlenül tudják mindig ezt a környezetükben élők, mert ez kicsit ilyen titkolt dolog is, vagy próbálja mindenki, ameddig csak lehet ezt kifelé nem mutatni, hogy ő most nagyon fáradt, vagy éppen zaklatott, amiatt, hogy nem alszik jól.
Ez nagyon különös, mert még ennek a regénynek az olvasása előtt foglalkoztatott ez a titkolt kényelmetlenségeink története. Ez egyik dolog az, hogy nem tudjuk, hogy akikkel együtt dolgozunk, vagy a családtagjaink mennyit aludtak és mennyire pihentek, vagy azok az autóvezetők, akikkel szembe megyünk az úton és elalszanak a volán mellett. De azt sem tudjuk, hogy mennyit evett, hogy az a dű, ami belőle jön, az egyszerűen egy éhség, vagy az egy ilyen ideológiailag, vagy érzelmileg megalakult. Tehát, hogy lehet, hogy ilyen profán magyarázatai vannak annak, sőt, nagyon gyakran van. Legalábbis a kiinduló pontja a konfliktusainknak az, hogy a nők zöme nem megy ki munkavégzés közben a WC-re. Mert annyira arra szoktat őket a munka morál, hogy amikor dolgozom, akkor nem állok fel, és nem megyek ki. És iszonyú banálisan hangzik, de egyrészt, hogy rá lehet nevelni az embereket arra, hogy ne aludjanak, ne egyenek, kontrollálják az emésztésüket az elképzelhetőnél is súlyosabb mértékben, azért emögött van egy nagyon súlyos hatalmi gépezet. És hogy ezek a rejtett...
Igen, ez így van, igen.
És ezek a rejtett történetek mikor állnak össze egy képletté? És mikor lehet azt mondani, hogy bocsánat, tényleg ne üljön vonán elé kialvatlanul, vagy ez mondjuk egy extrém példa, de ennél sokkal kevésbé egyértelmű, amikor a tanító például türelmetlen a gyerekeivel, vagy az anya a lányával, ez visszatérő motivum a te regényednek, hogy hát, anyukám, menj aludd ki magad.
Igen, azt hiszem, hogy legtöbb ilyen probléma mögött, mint például az idegesség vagy dű, tényleg ilyen egészen banális dolgok állnak, és ezekről pont valahogy nem is nagyon lehet beszélni, mert nincs is rá igazán, azt hiszem, hogy beszédmódunk, tehát hogy nem egyszerűen kerül szóba, hogy te ma ettél-e, vagy aludtál-e, ez valahogy nem kimarad a mindennapi beszélgetéseinkből.
De miért? Úgyhogy ez a legtriviálisabb.
Igen, ez mondjuk egy nagyon jó kérdés, és ha van egyáltalán valami célja lehet egy könyvnek, akkor ennek lehet az, hogy például beszéljünk erről, kérdezzük meg a másikat, hogy aludt. De nem gondolnám, hogy kell, hogy legyen ilyen cél, csak így valóban ezek, sok több ilyen téma is előfordul benne, például a szexuális kielégítetlenség vagy kielégíthetetlenség is egy ilyen téma. Erre mondjuk végképp nem lehet beszélgetni, nem tudunk beszélgetni. De sok ilyen nagyon alapvető, és igazából talán azt mondhatom, hogy inkább testi dolog kerül elő a regényben.
A szexuális
probléma okozó. Igen.
A szexuális kielégületlenségről tabusítása az mondjuk egy nagyon hosszú történet, és nagyjából jól fel is van tárva, látjuk, hogy honnan indult, azt is, hogy hogyan próbálták kezelni, és azt is, hogy mondjuk a szexuális felszabadító forradalom ugye a 60-as évektől errefelé milyen sikerekkel, félsikerekkel és kudarcokkal járt. De számomra ennek a Seyfert Natália által jegyzett az Altató szerekről című regénynek az az újdonsága, hogy a tabosítás az nem áll meg ennél a szintnél, hogy ennél sokkal triviálisabb szinteken is, hát ha nem is tabu van, de beszédképtelenség vagy probléma érzéketlenség van. És nem nagyon tudom, hogy miért.
Az, hogy ez miért alakult így, arról fogalmam sincs, de azt hiszem, hogy azért nehéz róla beszélni, mert ezek olyan nagyon érdekes módon valahogy személyesebb dolgoknak tűnnek időnként, mint akár a szexualitás. Tehát, hogy ez valami nagyon személyesnek gondoljuk, vagy nagyon intimnek. Hogy miért az egy nagy kérdés, én se tudom, de van egy ilyen érzésem, meg ilyen tapasztalatom, hogy például az alvásról vagy evésről beszélni, az nem ilyen hétköznapi szint, hogy elmegyek ebédelni, vagy mit ebédeltem, még ezt így meg tudjuk beszélni, de aztán a többiről nem szoktunk sem kérdezni, sem, tehát fel sem merül igazából. És akkor már itt elakadtunk, mert hogy nem merül fel, ezért nagyon nehéz kitalálni, hogy az miért nem merül fel, miért nem téma.
Egyrészt problémát jelent a személyes dolgokról és személyes történetekről beszélni, és ez az elszemélytelenedés, ez azért már sokak számára érthető. Másrészt van egy ellentétes jelenség azzal kapcsolatban, amit te eddig elmondtál, és ez egy számomra új élmény, hogy általában ez a megfosztás, ez átcsap egy hedonizmusba. Mondjuk a szexuális kielégületlenség, a szexuális élmények és tapasztalatok hajszolásába. Az, hogy nem beszélnek arról az emberek, hogy munka közben például nem esznek, vagy egy kétszer sülttel kekszel elégednek meg 8-10 órán keresztül, abba, hogy aztán hazamegy, vagy elmegy egy étterembe, és ott dőzsöl, és elképesztő egzotikus dolgokat főz, és arról beszél, és azt posztol, és hogy a gasztronómia pótlékká válik, és eközött a két szélsőség között van egy hatalmas szakadék, tehát a megfosztottság és a topzódás között van egy hatalmas szakadék, és azt nevezném én az életünknek, és nem látom a hidat a kettő között.
Igen, itt az Elma nevű szereplővel is történik hasonló, tehát ő is átesik, azt hiszem, hogy itt a minden még normálisnak vagy elfogadhatónak nevezhető túloldalára. Nem tudom, hogy mi történne, ha nem történne vele közben egy baleset, hogy ő ebből valahogy valamikor is kijöhetne. Ezt nem tudom. És valóban az életben is ezt látom, hogy nem nagyon lehet kitalálni ebből a kettősségből, sehogyan sem. Tehát így megoldásaim nekem nincsenek, én ezeket tapisztálom, ezeket a dolgokat.
Említetted, hogy két korosztályhoz tartozik a két szereplőnk, 30-as és 50-es. Mi a különbség generációs szinten? Ez két jól meghatározható generáció, vagy ez egy családban, közösségben, társadalomban behatárolható két különálló szerep?
Hát igen, a fiatalabbik szereplő, ő egyedül él, illetve először a szüleivel, aztán egyedül. Az idősebbik pedig egy kívülről egy ideálisnak mondható, vagy a tökéleteshez közelítő életet él. Nagyon magas társadalmi státuszban, saját üzlettel van, nagy ház, kocsi, gyerek, tehát úgy tűnik, mintha ő egy ideális életet élne. A korosztályban annyiban különülnek el, hogy ugye egyikük már a rendszerváltás idején felnőtt, a másikuk pedig körülbelül akkor gyerek még, tehát kamasz, fiatal. Ebben különbözik, hogy mekkora utat járnak be, meg honnan indulnak el, tehát hogy mi veszi őket körül egészen kicsi korukban, abban van némi különbség.
Ha magyar nyelvterületen azt mondom, hogy apák és fiúk, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó, de tulajdonképpen ezek az anyák és lányok generációja, és azt lehet látni, hogy amennyiben kudarcos a rendszerváltó nemzedék, hiszen ez az 50-es nemzedék, hát nem jó a rendszerváltó gyerekének sem lenni.
Nem jó. Igen, tehát azt is gondolom, hogy azért lehet, nem tudom, csak feltételezem, hogy azért lehet a fiatalabb generációnak ez a például az alvással vagy álmatlansággal vívott küzdelme is egy sokkal fejvesztettebb valami, mert ő eleve egy kiábrándultabb közegben nő fel. Tehát, hogy ő ezt befolyásolhatja azt szerintem, hogy milyen eszközökhöz nyúl a hétköznapi dolgokkal való küzdelmében is, és mi minden de megy bele, tehát ez a fejjel a falnak típusú belemenései vannak az idősebb generációkba tartozó szereplő Zsuzsa, ő sokkal megfontoltabb ilyen szempontból is, de tulajdonképpen a problémáik meg nagyon hasonlóak, tehát szerintem ez az érdekes, hogy mennyire ugyanaz a gond merül fel mind a kettejüknél, teljesen függetlenül egymástól, mert ők egyébként azt még hanulja már, hogy nem ismerik egymást, tehát ők nem tartoznak semmilyen közösséghez együtt. Őket tulajdonképpen csak néhány ilyen villanásszerű pont köti össze a regényben, van olyan néhány pillanat az életükben, ami közös, de ezeknek ők nincsenek tudatában, egyszer találkoznak a regény folyamán. Tehát nincs igazán különösek közük egymáshoz.
Ez a távolság.
A hasonlóságaikat azt az olvasó látja.
ez a távolság némiképp megkönnyíti azt az elvárást, hogy a rendszerváltókat leváltsák, és hogy a lányok vagy fiúk nemzedéke szembeforduljon az anyák vagy apák nemzedékével. Eszembe jut egy mese erről a regényről. A Borsószem királylány. Mond ez valamit?
Uh-huh. Igen, igen.
Aminek az a végkicsengés, most elmondom azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik, vagy már elfelejtették ezt a mesét, hogy van egy királylány, aki annyira igényes, hogyha sok-sok párnán és takarón keresztül is az ágya derék aljába rejtenek egy borsó szemet, akkor ő ezt megérzi. Tehát a jó alvás az alvásra való képességen múlik, és az igényességen. És ha ez igaz, igaz van ennek a mesének, akkor ezt meg lehet tanulni. És akkor ez így valahogy valamilyen módon az alvás megvonás problémáival szembesülő olvasó számára is némiképpen reményt nyújthat, nem?
Lehet, nem tudom, hogy mivel kapcsolatban kell igényesnek lenni, ez az egyik, tehát hogy mi az, amivel szemben, ha igényes vagyok, akkor megoldott az alvásom, ezt nem tudom. A másik pedig, hogy az alvás probléma ugye mindig valaminek a következménye, azt meg mindig szerintem egyénileg lehet csak felfedezni, hogy honnan ered az egész.
Meg hát az se biztos, hogy jó, ha az ember annyira érzékeny, hogy megérzi azt a borsó szemet.
Igen, az biztos, hogy nem jó. Tehát akkor biztos nem tudnék aludni, hogyha ennyire érzékeny lenne mondjuk a hátam mindenre.
Mit kívánhatnánk hallgatóinknak? Az, hogy aludjanak jól, és ahhoz, hogy jól aludjanak, ehhez olvassák el az Altató szerekről című kötetet, regényt, ez különálló, két szóból álló cím. Ha nem alszanak jól, akkor is olvassák el, nem fognak belealudni, de talán sok fontos gondolattal lesznek gazdagabbak. Szejfert Natáliának meg azt kívánom, hogy találkozzunk itt felolvasó esten, és beszélgethessünk még erről a könyvről. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.